Íme a szűzfogam méhében és fiút szül, akit Immánuelnek fognak nevezni, ami azt jelenti, velünk az Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 301. dicséretnek az első verszakát. A 301. dicséret első verszaka így kezdődik: új világosság jelenék. Magasztaljuk tovább a mi Urunkat énekszóban, helyünket elfoglalva. Énekeljük a 328. dicséretet, az egész dicséretet. A 328. dicséretnek az első verszaka így kezdődik: jöjjetek Krisztust dicsérni. A mi segítségünk az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amely írva található János első levelében, a második fejezetben a 7-től a 11. versekig, valamint János evangéliumában az első fejezetben, az 1-től a 11. versekig. Ez egy hosszabb igeszakasz, aminek a hallgatását a gyülekezet helyet foglalva hallgassa meg. Így szól Isten igéje János első levelének második fejezetéből, a 7-től a 11. versekig. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hogy hová megy, mert a sötétség megvakította a szemét. És János evangéliumának első fejezetéből pedig így hangzik Isten igéje. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Minden kegyelemnek Istene tegye áldottá szívetekben az elhangzott igét. Gyertek, emeljük föl szívünket, csendesedjünk el lélekben, és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, hálás szívvel állunk meg most itt előtted, hogy eljöhettünk, hogy itt lehetünk a templomodban, hogy adtál egy újabb napot, amikor felkelhettünk, és megjelenhettünk a te színed előtt. De nem is akármilyen napot adtál nekünk, Urunk, hanem ünnepet szenteltél. Megadtad, hogy fiad születésére is emlékezhetünk, arra a nagy kegyelemre és irgalomra, amit felénk tanúsítottál, puszta szeretetből, Urunk. És látod, Urunk, ezt a szeretetet, amit te felénk tanúsítasz, mi gyakran mégiscsak áthágjuk. Hiába értettük meg a kegyelmet, nagyon gyakran vétkezünk, hiszen képtelenek vagyunk megállni a te utaidon. Add, Urunk, hogy szívben megerősödhessünk, hogy tudjuk követni a te világosságodat, a te utadat. Ez pedig add, hogy az ige, ami itt elhangzik, az valóban a te igéd legyen, az ige hirdetésben is olyan üzenetet adj nekünk, ami nem csak a fülünkig, hanem valóban a mi szívünkig él, hogy épülésünkre szolgáljon, és teremje az bennünk a tudás, az Isten ismeret, és a szeretet valódi és értékes gyümölcseit. Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 329. dicséretnek a harmadik verszakát. A 329. dicséretnek a harmadik verszaka így kezdődik. Halálban, éjben jártam én. Thank you. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, melynek alapján igét hirdetek közöttetek. Ez írva található János evangéliumának első fejezetében, a 14. versben. Így szól Istenünk igéje. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Kedves testvéreim, képzeljük el a következőt. A fény egyetlen másodperc alatt 300 000 kilométert képes megtenni. A mi föld bolygónkat tehát ez egyetlen másodperc 1/8 része alatt képes megkerülni. Ahhoz viszont, hogy a naptól hozzánk elérjen, már 8 egész percre van szüksége. A legközelebbi csillagig pedig, a mi napunktól, már megközelítőleg 5 évre. Ahhoz pedig, hogy a mi megfigyelhető világunknak, az univerzumnak a legszélére eljusson, 47 milliárd évre van szüksége a fénynek. Ha meg akarjuk adni ezt a távolságot kilométerben, 27 darab nulla lenne az első szám után. El tudjuk ezt a távolságot mi fejben képzelni? Bevallom, nekem ez nem sikerült, és talán jó eséllyel a testvéreknek sem. Ez pedig, ennek az egyetlen oka az, hogy a mi emberi agyunk egyszerűen képtelen ekkora számokkal dolgozni. Felfogjuk, hogy létezik ekkora távolság, sőt, még számolni is tudunk ekkora számokkal. De ha ezt kellene mindet elképzelni magunkban, magunk előtt, akkor talán 10 000 vagy legfeljebb 100 000 kilométert el tudnánk képzelni. De a mi univerzumunk sokkal nagyobb ennél. És persze most csak arról a részéről beszélünk, amit mi magunk, emberek is meg tudunk figyelni. Most talán úgy érezhetjük, hogy katedrát tévesztettem, és véletlenül egy tudományos kiselőadást hoztam prédikáció helyett karácsony második napjára, de megnyugtatom a testvéreket. Nagyon is sok köze van mindehhez Istennek, sőt, a karácsonynak is. Mert hogy ezt a roppant méretű világot, amiben mi élünk, és aminek mi csak nagyon-nagyon kis részét ismerjük, és az sem teljesen, mindezt a számtalan csillagot és galaxist, és a törvényeket, melynek alapján minden a világban a maga rendjén működik, mindezt Isten teremtette. Ráadásul pusztán néhány szavával. Ezeket a méreteket, amiket mi elképzelni sem tudunk, nem is vagyunk rá képesek, Isten milliárd évekkel ezelőtt tökéletesen megalkotta. Karácsonykor pedig ennek az Istennek a megtestesülésére emlékezünk, aki által a világ felvette a jelenlegi formáját. Ő jött el mi közénk testben. Karácsonykor ritkán szoktunk erről beszélni. Elmondjuk, hogy megváltó születik, elmondjuk, hogy Isten fia megszületik, hogy egy gyermek, egy kisded, kis Jézus, vagy esetleg Jézuska születik, de azt, hogy akit ott a születésekor annyian meglátogattak, annyian imádtak és dicsőítettek, az egy lényegű a világ teremtőjével, arról sokkal ritkábban esik szó. Ez veszélyes csapdája a mai elvilágiasodásnak. A karácsony talán a világ legjobban értékét vesztett ünnepe. Nem csak az ajándékozási láz, a rengeteg ragyogás és a modern, Istent egyre kevésbé elfogadó világ az, ami eltávolítja ezt az ünnepet a valódi értelmétől, de ez az aranyos, kedveskedő és gyakran népies hangvétel is gyengíti az üzenetet. Maga a teremtő Isten, az életet adó Úr testesült meg itt. És ez legalább annyira felfoghatatlan jelenség, mint amennyire felfoghatatlan számunkra a világ mérete. Mi okozta hát, hogy Isten felvállalta az emberré válás nehézségeit? Miért döntött úgy, hogy a világ fölött és rajta kívül létező Úr, hogy a létezés egy ennyivel kisebb formáját magára veszi? És mit nyerünk mi ebből az esetből? Mit tehetünk? Ennek vizsgálatára hívom a kedves testvéreket a mai délelőttön. Legelőször nézzük meg azt, hogy miért is testesült meg az Úr. Isten emberré lett. Ez egy olyan mondat, amit lehet, hogy sokszor hallottunk már, de főleg olyan szövegkörnyezetben, ahol a haláláról beszélünk később. A keresztény dogmatikának egy nagyon alapvető tétele ez. Szinte mondhatnánk, hogy nekünk természetesen hat, ha Jézusról esik szó. Pedig alaposan belegondolva, egyáltalán nem beszélhetünk olyan dologról, ami számunkra logikus és érthető lenne. Magunkban forgatva ezt a mondatot, számtalan kérdés fogalmazódhat meg bennünk, és én ezt a nem hívő barátaimtól sokszor hallom is. Miért volt szükség erre? Nem tudta volna csak valahogy kikerülni a saját maga által felállított szabályokat? Egyáltalán miért akarta ezt az egész procedúrát Isten felvállalni? Hiszen Isten egy teljesen más típusú létező, mint mi emberek vagyunk. Ő a világon kívül van, miért kellene neki belépnie a világba ahhoz, hogy rendezze a tartozását az emberekkel? És ezek külső szempontból mind kiváló kérdések, amik fölött mi keresztények rendszerint átsiklunk egy belső mert csak válasszal, vagy a mert Isten így csinálta és kész magyarázattal. Pedig Isten soha nem az ilyen nem gondolkodó vak hitet kérte tőlünk. Az ő igéjében számos helyen elénk tárja az ő cselekedeteinek a mozgató rugóját. Így hát a lekció választásom sem volt véletlen. Nem tudjuk ugyan, hogy ugyanaz a János volt-e, aki a leveleket írta, mint aki az evangéliumot. Azt viszont igen, hogy ismerte a levelek írója azt a szakaszt, ami a mai textusunk volt, és kapcsolódik hozzá gondolatmenetben. Ez a lekció pedig nem másról, mint Isten számunkra legkevésbé érthető tulajdonságáról szól, az ő szeretetéről. Az a régi parancsolat, amiről itt a levélben János beszélt, az nem más volt, mint amit maga, a testélet ige, Isten testélet hatalma és valója mondott nekünk. Szeresd Istent, és szeresd felebarátod. Minden, ami a teljes Szentírásban megtalálható, erről szól. A 10 parancsolatot is ez alapján lehet értelmezni. Ezért jött ő a világba, mert szerette annyira az embereket, hogy mindazt, amit mi magunk hoztunk a bűnként magunkra, azt ő felvállalja értünk. Megoldhatta volna másképp is az emberek bűnét talán? Bizonyosan. De neki ez volt a szándéka. A szeretete ezt diktálta. Közösséget akart vállalni velünk. Közösséget fájdalmainkban, és közösséget örömeinkben. Ez a szeretet, amely nem egy érzelem, ahogy mi emberek legtöbbször megéljük, hanem sokkal inkább egy tudatos magatartás. Ez vezette Istent arra, hogy ennyire személyesen kapcsolódjon hozzánk, egyszerű, hétköznapi emberekhez. Nekünk, embereknek ez egy érthetetlen jelenség. Tudunk szeretni mi is, persze, hasonlóan, hiszen egy szülő is legfeljebb csak dühös lesz a gyerekére, ha az valami rosszat tesz, de meg nem gyűlöli, hanem inkább szeretetből feddi meg. De ez a foka az odaadásnak csak Istenre jellemző. Annyira idegen tőlünk, hogy hangzatos példákat sem tudunk rá hozni. Hiszen az emberiségre ősidőktől fogva jellemző, hogy szeretünk mindent emberi tulajdonságokkal felruházni, vagy épp mondjuk emberként elképzelni. Ha például magunk elé kellene képzelnünk Istent, vagy egy ábrázolást Istenről, akkor legtöbbünknek talán a Sixtuszi kápolnáról letekintő, zord tekintetű férfi ember jelenik meg. Ilyenkor azonban jusson eszünkbe, hogy nem másról beszélünk, mint aki az elképzelhetetlen méretű virágot szavaival képes volt megteremteni. Semmi sem köti őt ahhoz, hogy emberi tulajdonságai legyenek. Az ő szeretetét és kegyelmét is mi csak megérezhetjük, de felfogni nem tudjuk teljesen. Ő azonban valóban megszületett erre a világra, és világosságot hozott mindazoknak, akik hisznek benne. Ez a világosság a régi tudatban mindig szoros kapcsolatban állt az élettel. Ki is mondja az ige, amit felolvastam? Az élet volt az emberek világossága. Ez nem az a fajta fény, aminek 47 milliárd évbe kerül átszelnie a világot, hanem az élet világossága. Isten testélet igéje pedig nekünk ez a világosság. Az ige pedig, nagybetűvel, lényegileg nem más, mint Isten, ahogyan azt János a legelső mondatban is határozottan kijelenti. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És az ige Isten volt. A megszülető Krisztus tehát Istennel egyenlő lényekben, noha személye önálló. Az ő felfoghatatlan szeretete hozta a világunkba, és életet, fényt hozott mindannyiunknak. Mit jelent tehát ez számunkra, és mit tehetünk? Legelőször is azt, hogy amikor a karácsonyi jászolra nézünk, és a szent család meg a bölcsek és pásztorok romantikus képe sejlik fel előttünk, jusson eszünkbe, hogy kicsoda is az, aki ténylegesen ott fekszik. Hogy amikor a karácsonyról és a szeretetről beszélünk, akkor ne csak egy felszínes, vagy ne csak egy atyai vagy anyai ösztönökből gyulladó szeretet jelenjen meg bennünk, hanem a világot formáló Isten, mindent felülmúló és mindent megváltoztató szeretetére tudjunk felelni. Sokan talán még a gondolatától is elborzadnának, de a karácsony értelme csak a húsvéti történet fényében értelmezhető. Azért testesült meg, mert meg akart menteni minket. Ehhez pedig önként vállalta a szenvedést és a halált. Azért jött, hogy világosságot és életet közvetítsen. Ezt pedig az ő halálával tette meg. Másodszor pedig tudjuk elfogadni az ő ajándékait, hiszen számos módon, számos helyen és számos alkalommal próbál meg szólni hozzánk, nagyon is személyesen. Könnyű abba a csapdába esnünk, hogy amikor a világot olyannyira tökéletesen megalkotó Istenről beszélünk, talán felemlegetjük azt a példát, amit az igehirdetés elején hoztam, akkor úgy érezhetjük, hogy Isten nagy, talán túl nagy is hozzánk képest. Miért törődne azzal ő, aki a gigantikus galaxis halmazokat egybeszőtte, hogy nekünk, egyszerű embereknek a gondjaival foglalkozzon? Azért, testvéreim, mert az Úr nem kímélte magát és emberi testet öltött, hogy ennyire fizikailag is velünk lehessen, és hogy az úrvacsorai jegyekben a mai napig meg tudjuk őt tapasztalni. Ennek az Úrnak egyértelműen nagyon nagy gondja van arra, hogy mi hogyan éljük meg a földi létünket. Gondja van a te életedre is. Amikor nehézségek övezik a mi életünket, amikor nem látjuk a kiutat, akkor is biztonságban tudhatjuk magunkat, mert az az Isten, aki mindent alaposan eltervezett és megszerkesztett, hajlandó volt testé lenni értünk, felvenni egy felfoghatatlanul kisebb létezési módot. Az az Isten személyesen gondoskodik mi rólunk. Nem arról beszél sehol, hogy nem lesznek fájdalmaink, vagy hogy nem lesznek szenvedéseink, hanem arról, hogy ezeken túl is van világosság, hogy ezeken túl is van élet, és hogy van igazság. Erről pedig az ő csodálatos testet öltése, ami gondoskodik a mi számunkra. Ez pedig minden földi érdemnél nagyobb és csodálatosabb javadalom. A világi teljesítményeink, pénzünk és hírnevünk elenyészően kicsi dolog. Ha csak hamarabb nem jön el Krisztus ismét, és új világot teremt, a tudásunk, tetteink és eredményeink mind a feledés homályába fognak veszni idővel. Képtelenek vagyunk akkora dolgot elérni, ami örökké megmaradhatna, még akkor sem, ha történelemkönyvben tanítják a mi nevünket. Hiszen a világ már milliárd évekkel előttünk is létezett, és nem tudjuk, hogy mennyivel utánunk még fog létezni. Mégis az Isten, aki ezt alkotta, szeretettel fordul felénk, és gondja van ránk, hiszen testé lett értünk. Már akkor is, amikor évmilliókkal ezelőtt még azok az anyagok, amelyekből a testünk áll, még egy távoli csillagnak a magjában alakultak, ő már akkor is tudta, hogy leszünk, és úgy alakított mindent, hogy megszülethessünk, és hallhassunk őróla. Ennél nagyobb érdemünk, s nem lehet a földön, és soha nem is lesz. Emberként kicsik és tehetetlenek vagyunk, de a nagy Isten szeret minket. Felfoghatatlan emberi ésszel, de Istent nem is kötik az emberi normák. Mit tehetünk hát, hogy ezt viszonozzuk? Mit tehetünk azért az Istenért, akinek végtére semmire sincs szüksége? Egész egyszerűen csak azt, amit János is tett. Tanúságot teszünk Istenről, hogy minél többen megismerhessék őt. Az Úr akarata ugyanis az volt, hogy ahogyan Pál is fogalmazott, az ige hirdetés bolondsága által ismerjék meg őt. Nem félni az emberek megvetésétől, nem félni a nehéz kérdésektől, az ellenállástól, hanem nyugodtan és örömmel beszélni arról, amit mi is megismerhettünk az ige világossága által. Valamint, ahogyan a János levelében is olvashattuk, ugyanazzal a szeretetteljes magatartással forduljunk embertársainkhoz, amivel Isten is fordul mi hozzánk. Hiszen csak úgy nyerhetjük el az élet világosságát, ha gyűlölet nincs bennünk, hanem azt a szeretetet adjuk tovább, amit az Úrtól mi magunk is kaptunk. Testvéreim, karácsony második napja után jön az új évre való készülés, és mondhatjuk, hogy könnyedén túllépünk ezen az ünnepen. Letudjuk az ajándékozást, az együttlétet a rokonokkal, és már rohanunk is tovább. Kipipáltuk ezt az ünnepet is. Arra kérlek azonban titeket, hogy vigyük magunkkal egész évben a karácsony szellemiségét. Emlékezzünk a világosságra, amit a testélet igétől kaptunk, és azt adjuk tovább, hiszen mi is ingyen kaptuk tőle. Emlékezzünk, hogy az Úr mindent a kezében tart, és megadja nekünk a megígért biztonságot is, amely a karácsonyi megtestesüléssel kezdődött, és a keresztfán teljesedett ki. Így legyen. Ámen. Ige hirdetésre ráfelelve énekeljük a Barna énekeskönyvből a 692. éneknek a 4. versszakát. A 692. éneknek a 4. versszaka így kezdődik: benned jelent meg az Isten kegyelme. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható jó atyánk, Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy hallhattuk ma is a te tanításodat, hogy elhangozhatott itt a te igéd. És köszönjük, hogy szerettél minket annyira, hogy testet öltöttél érettünk. Köszönjük, hogy felvállaltad mindazt, amin nekünk is át kell mennünk, és még annál többet is, hiszen te végül meghaltál értünk, amit nekünk már emiatt az áldozat miatt nem kell átélnünk. Kérünk, Urunk, maradj velünk, add nekünk a te világosságodat, add nekünk az életet, hiszen nélküled csak a halálba juthatunk. Csak te lehetsz egyedül Jézus Krisztus az, aki közel vihet minket az atyához, hiszen te magad egy lényegű vagy ő vele. Kérünk, Urunk, emlékezz meg rólunk majd, amikor mi már meghaltunk itt, ezen a földön, de új életre juthatunk úgy, hogy te a mi pártunkat fogod, és közben jársz értünk az atyánál. És kérünk, Urunk, imádkozunk most azokért is, akik betegek, akik nem lehettek ma itt, akik nem tudtak eljönni, hiszen egészségi állapotuk már nem engedte meg. Imádkozunk azokért, akik nehézségeket élnek meg, akik szenvednek, akiknek fájdalmai vannak, akiknek földi problémái vannak. Segíts meg, Urunk, őket, adj nekik vigasztalást, hiszen csak te általad nyerhetik el. Kérünk, Urunk, légy velünk, s légy a mi nemzetünkkel, s minden nemzettel. Hozd el a világba azt a békét, amit megígértél nekünk, hiszen ez is, mint minden más, csak te általad valósulhat meg. És kérünk, Urunk, add, hogy az új esztendőre nézve jó reménységgel állhassunk majd meg előtted, és a következő évet is azzal a karácsonyi szellemmel, a szeretet szellemével, a te szellemeddel együtt élhessük meg. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg ezt az imát, és azt is, amit most csendben, magunkban mondunk el a következő csendes percben. Áldunk, Urunk, mert lelked által szavakat adsz a szívünkbe, hogy imádkozni tudjunk, és áldunk, mert a te megtestesült igéd által is adtál nekünk egy imádságot, amit most közösen, fennállva, hangos szóval együtt mondjunk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig helyet foglalva hallgassunk meg egy verset.
Bódás János, ne vesztegelj! Hozzád pásztorok és bölcsek meghódolni jöttek, s gyönyörködtek. Örvend a szív minden újszülöttnek. Kedves vagy te, ahogy anyád dajkál mosolyogva, mintha tested harmatos, friss virágszilom volna. S milliók, kik éjs-nap csak a testért robotolnak, ma lélekben jászolodhoz elzarándokolnak. De én ennél messzebb látok. Látom a keresztet, melyre értem áldozatként durván felszegeztek. Látom a vért, mely a sötét bűnt tisztára mossa. S látom a nagy követ a zárt síról félredobva. Látlak mennybe emelkedni megdicsőült testben, s tudom, tiéd a hatalom földön és a mennyben. Ezért van jó békességem, neved ezért áldom, nekem már nem kisded vagy, de megváltóm s királyom. Ünnepelj, de ne vesztegelj ott a jászol mellett, azt ismerd meg, kiben minden ígéret betellett. Hitet, reményt, békességet, üdvösséget úgy hoz, ha eljutsz a kisdettől a győzelmes Krisztushoz.
A kedves testvérek, mielőtt a hirdetéseket elmondom, szeretettel megkérem Fille Péter legátusunkat, hogy egy pár szóval mutatkozzék be.
Áldás békesség, ahogy már tiszteletes úr is mondta, File Péter vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem negyedéves teológus lelkész szakos hallgatója, és legelőször is szeretném átadni a teológia tanáraink és teológus társaink üdvözletét és jó kívánságát az egész gyülekezetnek. Együtt kívánunk áldott, békés, boldog karácsonyt mindannyiuknak. Rólam annyit kell tudni, hogy Csarodáról jöttem, ez az ukrán határ mellett található kelet-magyarországi kistelepülés, és hogy valójában én nem gyülekezeti lelkésznek készülök, hanem Isten engem egy misszióba hívott el, külmisszióban fogok szolgálni Japánban, ahol nagy szükség van Isten igéjére és szolgálatára. Úgyhogy ennek fejében kérem, hogyha a gyülekezeti tagok egyszer egy imában a missziót és a külhonban élő keresztény testvéreink ügyét hordozzák, azzal a legtöbbet segíthetik ezt a nagy ügyet, amit Isten földi királyságának hívunk. Köszönöm.
Köszönjük szépen, és így kérjük Urunk áldását File Péter életére, és hogyha az ő munkájába ilyen módon is beáll, imádkozunk azért, hogy legyen gyümölcsöző majd az ő szolgálata. Hirdetem, hogy mai Isten tiszteletünk második részében úrvacsoraosztás lesz. Szeretettel várjuk azokat, akik lélekben erre felkészültek, hogy éljenek a kegyelem asztalának áldásával. A hétközi csütörtöki bibliaórát most nem tartjuk meg a két ünnep között. Ifjaink lesznek még együtt pénteken, a szokásos időben este 6 órai kezdettel, ahol visszatekintenek az elmúlt esztendőre, és együtt adnak hálát Istennek a 2018-as esztendőben kapott áldásokért. Vasárnap délelőtt 10 órakor megtartjuk itt a templomban istentiszteletünket. Gyermekistentisztelet ekkor nem lesz, de azokat az édesanyákat, kismamákat szeretettel várjuk a baba-mama szobába, akik a kisgyermekekkel együtt mégis részt tudnak venni ilyen módon az istentiszteleten, tehát az is meg lesz tartva, hogy a képet és a hangot látni fogják, hallani fogják. December 31-én, óesztendő napján, este 6 órakor a gyülekezeti házban tartunk óévi hálaadó istentiszteletet, és január 1-én, délelőtt 10 órakor itt a templomban lesz újévi istentisztelet. Valamennyi alkalmunkra Urunk nevében hívogatunk. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat, Szarvas Károly 80 éves korában hunyt el, a temetéséről később lesz intézkedés. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő írások, áhítatos könyvek kaphatók az Isten tisztelet végén. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk erészének zárásaképpen a 327. ének 4. versét énekeljük. A 327. ének 4. verse így kezdődik: Úr Jézus, ki eznapon érettünk születtél. Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen. Thank you.